Istennek az a szent igéje, amelyet az ő szent lelkének segítségű hívásával hirdetni kívánok közöttetek, írva található Dániel könyvének 3. fejezetében, a 17. és 18. versben, illetve János evangéliumának 1. részében, a 14. versben. Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk. Ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó király. De ha nem tenné is, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállítattál. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Amen. Kedves testvéreim, látjuk életünkben, olvassuk a Szentírásban, az ember hűtlen, az Isten hűséges. A sokszorosan elbukott és elbukó ember fölött és mellett ott áll az Isten, akinek hűsége soha nem inog meg. Megbántam, hogy alkottam őket, mondja az Úr az emberről, de szövetséget formál, és újra megújítja azt. Az ember távolodik, más utakra téved, az Isten újra és újra közeledik, a hűtlenségre hűséggel felel. Ezen az Isten tiszteleten azonban nem a bűnös, nem a szövetségszegő, nem a hűtlen ember példájáról fogunk hallani, hanem az Isten melletti, minden körülmények között megálló igenről. Bálványimádásról szól a történet, Dániel könyvének 3. fejezetében, ahogyan olvastuk és hallottuk. Egy nagyon magas és magasságához képest vékony, keskeny szoborról, amelyről pontosan nem tudjuk, hogy mit ábrázolhatott. Lehet, hogy magát a királyt, lehet, hogy egy babiloni istensége, de az is lehetséges, hogy termékenységi szimbólum volt. Megparancsolta a király, hogy hódolni kell az aranyszobor előtt mindenkinek. Aki pedig nem teljesíti a királyi parancsot, arra tűzhalál vár. A 3 zsidó férfi, Sadrak, Mésak és Abédnegó, mindennek ellenére nem hajlandó tisztelni saját Istenén kívül senki és semmi mást. Megtagadják az engedelmességet. Lehet, hogy nem azonnali, feltűnő tiltakozással válaszoltak a parancsra, de amikor kiderül, nyilvánvalóvá válik, hogy nem hódolnak az aranyszobor előtt, nyíltan vallják kizárólagos Adonáj tiszteletüket. Senki más előtt nem borulnak le, csak a Teremtő Isten előtt. Ahhoz a féltőn szerető Istenhez való tartozásukról beszélnek, aki tiltja a szobrok állítását, imádását, tiszteletét. Milyen választása volt ennek a 3 zsidó férfinak, Sadraknak, Mésaknak és Abédnegónak? A hű Istenhez való ragaszkodás egyfelől, illetve a társadalom elvárásainak való megfelelés másrésztről. Ők úgy döntenek, hogy a szövetség alapján megálló lehetőséghez ragaszkodnak. Ne csinálj magadnak semmiféle Isten szobrot. Ne imádd, és ne tiszteld azokat. Ennek a választásnak a következménye a király részéről a halál volt, hiszen megmondta, aki nem borul le az aranyszobor előtt, azt bedobják a tüzes kemencébe. Hűség és halál. Hűtlenség és élet választásáról volt szó emberi értelem szerint. Ismerjük az események folytatását. Tudjuk azt, hogy az Úr megmenti a tűzből a férfiakat. Tudjuk azt, hogy hűségük végül megtartatást eredményez. De mielőtt halálra ítéli őket a király, szavaik megdöbbentőek, hiszen a bizalom egy nagyon különleges, speciális formát ölt. Nem a Jahve úgyis megment reménye ez, hanem a kifürkészhetetlen Isten teljesen elfogadó magatartást látjuk. Egy szöveghű fordításból határozottabban fény derül erre a bizalomra. Ezt mondják, ha Istenünk, akit szolgálunk, ki tud szabadítani minket az izzó tüzes kemencéből és a te kezedből, engedjük, hogy megtegye. De ha mégsem, ez a héber tagadó szó, ez a mégsem, akár Isten szabadításra vonatkozó képességére utal, akár magára a szabadító cselekedetre, ott van benne a bizonytalanság. Nem ismerjük Isten utait, nem ismerjük Isten gondolatait, nem tudjuk, hogy gondolatainknak és tetteinknek mi lesz a pontos következménye a földi életben. Sadrak, Mésak és Abédnegó döntése azonban ezt mondja, bármi is lesz a dolog kimenetele, akár élet, akár halál, hűek maradunk ehhez a rejtelmes Istenhez. Hűek akkor is, ha van mégsem. Az Isten hűsége abszolút kétségtelen, hiszen már sokszor megbizonyította ezt a hűséget. Sokszor szabadította meg az Ószövetség emberét, hozta ki nehéz helyzetéből. A bibliai történelem folyamán az embert folyamatosan meg akarta tartani, fel akarta emelni. Az Úr hűségére ebben a történetben az emberi hűség a válasz. Bármilyen fenyegetés, bármilyen jövő ellenére, igen. Hűség az Isten hűségére. De az ember hűsége ma ebben a 2009. adventben és karácsonyon is megmérettetik. Választásunk egyik lehetséges következménye most tudjuk, hogy nem az izzó tüzes kemence. De nem csak azért könnyebb ma, mert nem válunk vértanúkká, bárhogyan is döntünk, hanem legfőképpen azért, amit János evangéliumában olvastunk, az ige testté lett. Közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét. Isten hűsége minden nappal, minden évvel, évezreddel a mi hűségünket kell, hogy erősítse, megkönnyítse. Isten odáig ment, annyira hű volt a szeretve teremtett emberhez, hogy fiát adta érte. Reménység szerint halljuk majd az igét néhány nap múlva karácsonykor. Isten hűsége legtökéletesebben abban teljesedett ki, hogy új szövetséget adott. Azáltal, hogy Krisztust a világba küldte, értünk, hozzánk, hogy örök életünk legyen. Hűségünket biztassa, motiválja Krisztus szeretete és áldozata. Választjuk minden nap a szövetség útját. Hiszen ezekben a napokban is ott a kettős lehetőség. Mai társadalmunk hasonlóan a felolvasott történetben szereplő társadalomhoz és világhoz elvárásokkal tölti el az ember életét. Aranyszobrok vannak körülöttünk, képletesen szólva, amelyek állnak, majd ledőlnek, de amíg állnak, hódolatra hívnak és elvárnak. Csillogó szobrok, amelyek ragyogásukkal vonzák a tekintetünket. A társadalom, a szekuláris világ fogyasztással vár és ünnepel. Vásárol, termel és fogyaszt. Lehet külső díszekkel teli adventünk, drága adventi koszorunk és feldíszített lakásunk, ajándékok kitalálásával és megvásárlásával töltött fárasztó napjaink. És hát nem csak lehet, de ez a minta, ez az elvárás. Igaz, ha nem fogadod el, ha nem követed, nem a tűzbe dobnak, de kényszerít a körülöttünk élő világ, és legalább arra nevel, hogy ha mások vagyunk, akkor kevesebbek vagyunk. De másik lehetőségként lehet Istenre figyelő, Krisztus elküldését is vállaló, szeretetet ünneplő, gazdag és gazdagító időszakunk is. Mert van szövetségünk, amely igazságával, tartóságával és minden időn átívelő, jövőt biztosító szeretetével hív bennünket. Az advent és a karácsony nem a külső készülődéstől, az ajándékoktól válik jelentőssé. Még csak nem is a családi együttlétektől, a rokoni látogatásoktól. A valódi érték, Krisztus születésének öröme belső világunkban kell, hogy megszülessen. Enélkül semmit nem ér a várakozás, az ünnep. És ennek az örömnek a megtapasztalásában milyen jó, hogy nincs különbség közöttünk. Ajándékok, karácsonyfa, különleges karácsonyi vacsora vagy család, nem ezek számítanak leginkább most. Mert Krisztusban mindenki egyenlő, Krisztus mindenki számára eljött, és ez az öröm ott lehet, megvalósulhat, az egyedül töltött szentestén is, de hiányozhat a nagy család otthonából is. Ég a negyedik gyertya is, néhány nappal vagyunk a testélétel csodájának ünnepe előtt. Isten hűségének megtartó ereje jött el hozzánk, értünk, immár legtökéletesebb formájában. Lássuk ezt meg, és legyen érte teljesen hálás a szívünk. Legyen olyan ünnepünk, évzárásunk és évkezdésünk, amely Isten hűségére elkötelezett hűséggel válaszol. Legyen ünneplésünk igen az Úr hűségére. És legyünk szilárdak döntésünkben, álljunk meg hűségünkben a mégsemek idején is. Mert tudjuk azt, hogy az ő hűségét nem vonhatjuk kétségbe. Biztosan tudjuk, hiszen a mindenkori ember mondhatja, közöttünk lakott és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Amen. Énekeljük a 425. dicséretünk első és negyedik versét. 425. dicséretünk első verse így kezdődik. Ó Ábrahám ura, hadd áldjuk szent neved. válaszoljunk a hívó szóra, imádkozzunk. Nem tudjuk, mik az utaid, Urunk, nem tudjuk, mik a terveid a holnapokra. De szövetséged van velünk évezredek óta, s nem sokára ünnepelhetjük is a számunkra jövőt adó születést. Köszönjük hűségedet, amely minden mulasztásunk ellenére ma is tart. Köszönjük, hogy mi is válaszolhatunk rá, hogy van közöttünk, közted és köztünk alap, amely összeköt veled, és amelyhez mi is hűséggel ragaszkodhatunk. Köszönjük, hogy készülhettünk az elmúlt hetekben a testélétel csodájának ünneplésére. És kérünk, Urunk, hogy bocsáss meg mulasztásainkat, tévegéseinket, romboló gondolatainkat és tetteinket. Indíts és vezess minket egy értékes karácsony megélésére. Tedd tisztává szívünket a veled való közösséghez, és hogy lássuk tisztán azt az utat, amelyen járnunk kell. Könyörgünk most is betegeinkért, mindazokért, akik nehéz döntés előtt állnak, vagy bármilyen tehertől szenvednek. Kérünk azért, hogy áld meg a gyülekezet és minden követőt karácsonyát, és adj változást azok szívében, akik még nem döntöttek melletted. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Ti ezért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Amen.